Hatodik fejezet. Sharp kinevette saját magát. Milyen egyszerű is ez. Mennek és kiszabadítják az őrnagyot, mikor a francia hadsereg két elit ezrede más se vár, csak egy éjszakai támadást. Az lenne a legbölcsebb, gondolta, ha mielőbb hazamennének. A franciák mostanra megtalálhatták az aranyat, s a háború elveszett, ilyenkor minden értelmes ember a vállára vetné a puskáját, és arra gondolna, hogyan fog odahaza megélni. Ehelyett, akár egy szerencsejátékos, aki egy maréknyi aprót kivéve mindenét elveszítette, ő az utolsó dobásra teszi fel az életét, 16-1 ellen. Ez persze nem teljesen igaz, mondta magában, miközben a század a sötétben végig sorjázott a keskeny csapáson. Míg a nap lebukott a nyugati horizont mögött, a sziklateknő pereménél feküdt, s az ellenség előkészületeit figyelte. A franciák alapos munkát végeztek, mégis a védekezés volt a gyengeségük, és Sharp érezte, ahogy az izgalom, a közelgő siker előérzete felpezseg a testében. A franciák a partizánok támadására számítottak, némán lopakodó spanyolokra, akik késekkel, esetleg muskétákkal támadnak rájuk a sötétben, és erre a megpróbáltatásra készítették fel magukat. A falu nem sok hasznukra vált. A házakat a keskeny utca mindkét oldalán alacsony, düledező melléképületek vették körül, melyek szűk közök és sötét sarkok egész labirintusát alkották, és ezzel a nesztelen orgyilkosokat segítették. A franciák, akik hozzászoktak az efféle hadviseléshez, nem állítottak körszemeket. Ha egy kis csapatot kiküldtek volna a mezőre, ezzel saját embereik halálos ítéletét írták volna alá, inkább behúzódtak a hevenyészet erődítményekbe. A lovasok közül legtöbben César Moreno istálóikkal megtoldott és magas kőfalal körülkerített házában szállásolták el magukat. A másik erődítmény, az egyetlen olyan épület, amely elég magas és erős fallal bírt, a kis templom volt. Mindkét épületben hemzsegtek a katonák, akik legalább itt biztonságban tudhatták magukat, s hogy még biztonságosabbá tegyék szállásukat, a franciák módszeresen lepusztították az épületek környékét. A Moreno házhoz közeli kaibákat a földdel tették egyenlővé, s a kőfalakat leromboló pörölyök döndülése egészen a sziklateknőkig elért. Minden fát, minden ajtót, minden egyes bútor darabot felaprítottak, és jókora halmokba gyűjtöttek, hogy a tüzek révén megfosszák a támadó partizánokat a sötétség áldásaitól. A franciák azonban legvadabb álmukban sem számoltak a brit gyalogság váratlan felbukkanásával, a fegyelmezett és gyilkos muskét a tűzzel. Sharp legalábbis ebben reménykedett. Még egy apró, de annál fontosabb mozzanat is őket segítette. Körszi nyilván úri becsület szavát adta fogjulejtőinek, hogy nem próbál megszökni, és Sharp látta, hogy a kis őrnagy háborítatlanul sántikálgat a faluban. Körszi minden kör után a Moreno házba tért vissza, s végül, mikor a fények halványodni kezdtek, Sharp a teraszon ülve látta viszont az őrnagyot, a megmaradt kevés bútor darab egyikén. A mentőcsapat így legalább tudta, merre keresse a foglyot. Csak be kell törnie a házba, és mindennél fontosabb, hogy gyorsan végezzen. A menetelés a sötétben, mintha az örökké valóságig tartott volna, de Sharp nem merte sietetni embereit, nehogy lemaradjon valaki. Ott csúszkáltak és botladoztak a kövek között, muskétájuk agya tompán verődött a sziklákhoz, és az emberek hunyorogva tekintgettek fel a holdsarlóra, melyet északról érkező felhők homályosítottak el. Keleten csillagok rajzolták ki a hegyek csipkés vonalát, és amint egyre közelebb kerültek a völgy aljához és az éjfélhez, a francia tábortüzek világító tornyokként vezérelték a századot. Harper odasorolt Sharp mellé. Legalább nem látnak meg, uram. A tüzek biztonságába húzódó franciák alig egy muskéta lövésnyire láttak túl a falakon, az őket körül ölelő sötét éjszakát a fantázia teremtményei és a különös formák uralták. A tájékozódási pontok, amelyek nappal oly egyértelműnek tűntek, még Sharp szemében is gigászi alakokká nőttek, vagy épp semmivé fosztottak, és gyakran meg kellett állnia, hogy elválassza a valóságot a képzelettől. A gyalogosok megtöltötték, de nem húzták fel puskáikat, fehér szíjukat nagy kabátjuk alá rejtették, és hangosan zihálva szedték a levegőt. Amint közelebb értek a faluhoz, és az árpa mező mellett haladva, északnak tértek ki a házak elől, a nyílt terepen csupasznak és védtelennek érezték magukat. Sharp kiélezte érzékeit az árulkodó jelekre, és minden pillanatban arra számított, hogy a Moreno háznál álló őrszem észreveszi őket, szinte várta a karabé závárjának kattanását, az elővont tisztikard sziszenését, vagy ami a legrosszabb, a hirtelen felvillanó torkolattüzet. A száraz talaj csikorgása a talpuk alatt, mintha a százszorosára erősödött volna, bár tudta, hogy az ellenséges őrszemek ugyanezt érzik. Eljött az éjszaka legszörnyűbb órája, amikor a félelem mindenkin úrá lett, amikor a falak mögött rejtőző huszárok és ulánusok meghallották a hegyi farkasok üvöltését és az éjszakai madarakat, és minden egyes nesz megkondította bennük a lélekharangot, míg nem az érzékeik eltompultak, megcsalták gazdáikat, és az éjszaka egyetlen borzalommá folyt össze. Fény villant mellettük. Lebukni! Sziszent fel Sharp. A Krisztusát! Lángnyelvek táncoltak az éjszakában, és mindenfelé szikrákat köpködtek, melyeket a langyos esti szél hozott magával. A lovasok újabb tüzet gyújtottak meg, amelyet a korábban felhalmozott faanyagokból raktak. Sharp a földhöz lapult, és tulajdon szívverésének dobogását hallgatta, miközben az elhagyatott házak sötét tömbjeit kémlelte. Csak ugyan üresen állnak? Vagyon a franciák vannak olyan agyafúrtak, hogy minden a hegyek között bujkáló szemlélővel elhitessék, éjszakára visszavonultak a biztonságos falak közé? A kis viskókban és a sötét sikátorokban talán mindenfelé ellenséges katonák várakoznak, kivont szabjákkal. Vett egy mély lélegzetet. Őrmester? Uram! Csak maga meg én. Hadnagy? Uram, itt várjon. Sharp és Harper eliramodott, sötét uniformisuk egyé olvadt az éjszakával. Sharp tisztán hallotta zubbonya minden roppanását, derékövének csikorgását, és úgy rémlett, mintha az elébük tűnő falak minden sötét zuga veszélyt rejtene. Egész teste megfeszült a várakozástól, fogai céltalanul őröltek, és Sharp minden pillanatban a riasztó lövést várta, ám ehelyett kinyújtott kezével elérte és kitapogatta a kőfalat, majd Harper is felzárkózott mellé. Tovább indult a trágyától bűzdő közben, miközben ösztöne kezdett újra életre térni. Nem találkoztak senkivel a házak között. Harper hatalmas árnyként vágott át a sikátoron és kuporodott le az út mentén. A tűz az utca végében lángolt és eszelősen tekergőző árnyakat rajzolt a falakra, de a kunyhókban senki sem várt rájuk, és Sharp egész testében elernyett a megkönnyebbüléstől. Visszalopóztak a külső falhoz, és Harper alig hallhatóan háromszor elfüttyentette magát, mire az árpa mező árnyai összerezzentek és mozgásba lendültek. A század lassan odasorjázott a fal menedékébe. Sharp megkereste Noast. A háznak ezen a felé maradunk. A lövészek mennek előre. Várja meg a jelet! Noast bólintott, és fogai fehéren villantak meg, amint elvigyorodott. Sharp megérezte a század izgatottságát, magabiztosságát, és ez ámulatba ejtette. A katonák még élvezték is, hogy 16-szoros túlerőre támadhatnak, és Sharp nem értette, hogy mindez csak is miatta van. Harper tudta, és tudta Knowles is, hogy a szálas lövész, aki sosem tartott lelkesítő beszédeket, valamiért mégis mindig azt érezteti az emberekkel, hogy a lehetetlen apró kellemetlenség és a győzelem hétköznapi esemény csupán, amerre ő jár. Lassan szakaszonként lopóztak végig a külső fal mentén, a lövészek felderítették a sötét árnyakat, majd a század többi tagja beérte őket, és csak egyetlen pillanatra folytották vissza valamennyien a lélegzetüket, amikor elhaladtak a templom magas, sötétlő tornya alatt. A templom toronyból halk, dallamos sustorgás szüremlett elő. A katonák megdermedtek, szemük kikerekedett a rémülettől, azután meghallották a szárnyak verdesését, és a század egy emberként sóhajtott fel, amint a bagoly, mely szárnyával a felkötött harangot érintette, lassan tovább siklott. Harper felnézett, meglátta a fehér villanást és a gyöngyi baglyokra gondolt, melyek odahaza Írországban a tőzeg lápon fakadó Tangravév patak völgyét kísértették. Állj! Szólt hátra Sharp folytott hangon. Előre mutatott. Ott. A század felzárkozott a sikátorban, a tűz kényelmetlen közelségében, míg Sharp óvatosan kikémlelt az utcára és a törmelék halmokra, és most először felmérhette a Moreno ház homlokzatát is. A kerítésfal magasra szökött, 3 méter is megvolt, de a széles, kettős kapu, amelyen át valamikor a jószágot kihajtották, tárva nyitva állt. Odabent sápadt arcok meredtek a tüzekre, az árnyak között katonák fészkelődtek. Nos, nem értette, miért kell nyitva hagyni a kaput, de Sharp nem lepődött meg. A távcsövén át már korábban megfigyelte, hogy az udvar falán nincs patka, sem valamilyen emelvény, ahová az emberek felállhatnak és tüzet nyithatnak a támadó partizánokra, így a franciáknak esélyük sem lett volna visszaverni egy rohamot. Sharp jól tudta, hogy szélesre tárják a kaput és bevilágítják a ház előtti teret, így ha egyetlen partizán is annyira ostoba lenne, hogy rájuk támadjon, az ulánusok hosszú fegyvereikkel játszva felöklelik. A ház homlokzatát fényesen kivilágították, és az udvaron mindenfelé fegyveresek várakoztak, akikre az egyetlen veszélyt csak is egy képzett alakulat jelenthette, márpedig a franciák tudták, hogy ilyentől nem kell tartaniuk. Sharp elvigyorodott. A kapu előtt táncoló tábortűz dohogott és pattogott, Moraja elnyomta a sikátorból előszürendő neszeket. A South Essex gyalogosai megszabadultak nagy kabátjuktól, összetekerték és felszíjazták a málhájukra. Sharp széles mosolyjal fordult a katonákhoz. A lövészek, akiknek nem volt fehér válszíjuk, melyet észrevehetne az ellenség, most ott kuporogtak körülötte, és valamennyien izgatottan várták, hogy akcióba lépjenek és véget vessenek a várakozásnak. Knowles furakodott át az emberek között. Készen vagyunk, uram! Sharp a lövészekhez fordult. Ne felejtsék, a tisztekkel kezdjék! A békörféle puska halálos fegyver volt, és bár lassan tölthető, pontosabb bármely más lőfegyvernél. A Knowles hadnagy parancsnoksága alá tartozó muskéták széles területet megszórhattak, de egy puska már precíziós szerkezet. Miután behatolnak az épületbe, a zöld zubbonyosok az ellenséges tisztekre vadásznak majd, leszedik őket, és ezzel megfosztják a lovasokat vezéreiktől. Sharp visszafordult a ház felé. Hallotta az elfojtott hangokat, az udvaron toporgó lovak patáit, egy férfi köhögését, azután megérintette Harper vállát, és a lövészek hasonfekve kikúsztak az utcára, és az árnyékok között rejtőzködtek, míg valamennyien fel nem zárkóztak a törmelékhalmok mögé. A lövészek támadnak először, hogy magukra vonják az ellenség tüzét, és felfordulást csináljanak, de a többi már Knowleson múlik. Sharp kivárt. Lassan, centiméterenként előhúzta kardját a hüvelyéből, maga elé fektette a pengét, és megvárta, míg emberei felcsatolják a szuronyokat. Oly sok idő telt el azóta, hogy a legutóbb farkas szemet néztek az ellenséggel. Előre! Sharp megparancsolta katonáinak, hogy ordítsanak, üvölcsenek, és olyan hangzavart keltsenek, mintha a pokol démonai szabadultak volna el, és a katonák sorban átbukdácsoltak a törmeléken, de nem sütötték el fegyvereiket. A kapu őrsége feléjük fordult, felkapta karabélyait, és túlságosan hamar tüzet nyitott. Sharp hallotta, mint egy golyó elfütyül mellette, látta, hogy Harper odarohan a tűzhöz, és mindkét kezével megmarkolja egy gerenda ép végét. Az őrmester meglendítette maga körül a lángoló fát, és a várakozó lovasok közé vetette. A gerenda a földbe csapódott, szikra esőt hányt maga körül, és a lovak rémülten felágaskodtak. Sharp kivont kardja ekkor érte el az első őrt, aki épp eldobni készült kiürült karabélyát, hogy előráncsa szabjáját. A kard a huszár torkát vágta át. A férfi megmarkolta a pengét, hitetlenkedve ingatta a fejét, majd összerogyott. Sharp a lövészekhez fordult. Előre! A kapu védtelenné vált. A lovasokat megrémítette Harper rakétája, s a lövészek fél térdre ereszkedtek, hogy célt keressenek maguknak a tűzzel bevilágított téren. Ellenséges katonák kiáltoztak különös nyelveken, golyók martak a rogyadozó kapu félfába, és Sharp, aki kétségbe esetten kutatta az udvaron a szervezett védelem jeleit, meghalotta a békörpuskák első, jellegzetes ropogását. Hol a pokolban lehet Knowles? Visszafordult, és látta, hogy a vörös kabátosok futva megkerülik a tüzet, alakzatot formálnak és előre szegezik puskétájukat, melyre nem szerelték fel a szuronyokat, hogy gyorsan tudjanak újra tölteni. Harper hangja harsant mögöttük. Sharp puskalövéseket hallott a háta mögül, és amikor megfordult, egy lándzsást látott maga felé vágtatni. A ló előre vetette a fejét, és szemében visszatükröződött a tüzek fénye. A lovas rágörnyedt az állat nyakára, és az acélpenge Sharp felé lendült, aki félrevetődött és nekiütközött a kapu félfának. Látta, amint a lándzsa elsuhan mellette, és orrában érezte a ló bűzét. Újabb puska sült el, és az állat rémülten nyihogott fel. A lengyel karjai felemelkedtek, amint ló és lovas oldalra bukott, Sharp pedig előre rohant be az udvarra. Minden olyan lassan történt. A franciák éjjelre kipányvázták a lovakat, és Sharp elvágta a köteleket. Ho, ho, ho! Egy katona rátámadt szabjájával, de elhibázta, és Sharp a huszár mellkasába mélyeztette kardját. A penge bent ragadt. Artikulátlanul üvöltöző lövészek rohantak el mellette, és hosszú bajonettek szorították be a szétszorodott franciákat a sötét ajtónyílások mögé, míg Sharp lábával rálépett a holttestre, hogy végre kiszabadíthassa kardját. Látta, hogy Harper tovább tör előre, és szuronyával hátravet egy tisztet, aki a tagba szakadt írrel szembesülve segítségért kiáltozott. A férfi elbotlott, hátra tántorodott, és rémülten üvöltve belezuhant a tűzbe. Harper pedig már el is fordult. Sharp rákiáltott az őrmesterére, hogy kerüljön ki a lővonalból. – Lövészek! – belefújt a sípjába, és addig kiáltozott, míg össze nem gyűjtötte embereit az épület mellé. Elszabadult lovak ügettek az udvaron, vették célba a kaput, és hőköltek vissza, amint a század csillogó fehér vál szíjai betöltötték a bejáratot, és Robert Knowles hadnagy belekezdett a parancsokba, amelyek megdermesztettek minden franciát, aki ismerte a brit gyalogság tűzerejét. Első sor! Kész! Tűz! A huszárok és ulánusok mindenre számítottak, csak erre nem. Brigantik és orgyilkosok helyett egy óraműként működő gépezettel kellett felvenniük a harcot, mely minden egyes percben 4 sortüzet zúdított rájuk. A muskéták lángnyelveket okáttak, lőporfüst gomolygott az udvaron, és 3/4 hüvelykes muskétagolyók pattogtak a falak között. Hát sosor! Cél a tető! Az első sorban térdelők már elővették az új töltést táskájukból, kiharapták a golyót a papírcsomagolásból, és a puska csőbe szórták a lőport, de egy csipetnyit meghagytak a felporzó serpenyőnek. A bal kéz markolta a cső végét, a jobb szórta a puskaport, a bal ragadta meg és tépte fel a papírt, míg a jobb a hüvelyk és a mutatói közé szorította a maradék lőport. A bal kéz a cső torkolatba tömkötte a papírt, míg a jobb kéz szabadon maradt 3 ujja, előrántotta a töltőveszőt, azután a katonák a csőbe köpték a golyót, és utána küldték az acélveszőt. Miután a töltés a helyére került, és a töltővessző kicsusszant a csőből, a fegyver előre szegeződött, de a katonák még ekkor sem figyeltek oda az ellenség kiáltozására és a karabé golyókra, a rémülten nyihogó lovakra és a tüzekre, csak hátravonták a kakast, és a csipetnyi lőport beleszórták a serpenyőbe. Miközben a hátsó sor már tüzet nyitott, a lövések a fülük mellett dörrentek el, és Knowles hadnagy nyugodt hangon vezényelte tovább az öldöklést. Kész! Tűz! Gépies műveletsor volt ez, és a világ egyetlen gyalogsága sem végezte jobban, hiszen a briteket nem számítva a világ egyetlen gyalogsága sem gyakorlatozott éles lőszerrel. Öldöklés egy óra műpontosságával. Tűz, tölcs, kész, tűz. Míg az arcuk el nem feketedett, míg a szemüket marni nem kezdték a lőpor szemcsék, melyek az arcuktól alig néhány centiméternyire eső serpenyőből pattantak fel, és amíg a vállukat fel nem sebezte a puskatus. Az udvaron mindenfelé ellenségeik hullái hevertek, és Knowles egyre előrébb parancsolta őket, minden alkalommal 2 lépéssel közelebb, míg a megvadult lovak végre kimenekülhettek mögöttük, és Sharp látta, hogy Hagman 4 lövésze bezárja a kapuszárnyakat. Alig 1 perc telhetett el. Befelé! Sharp belerúgott egy ajtóba, Harper is nekivetette a vállát, és a lövészek már is bent voltak. Valaki tüzet nyitott rájuk egy pisztolyból, de a lövedék célt tévesztett, és Sharp vagdalkozni kezdett kardjával. A szuronyokat! A lövészek vonalat formáltak, és tovább törtek előre, Sharp pedig látta, hogy elérték a tiszti körletet, ahol az asztalokon üres palackok sorakoztak, és lépcső vezetett a hálószobákba, melyek lakói csak most ébredeztek a csata hangjaira. Odakint az udvaron Knowles hadnagy tovább számolt magában, hogy tartsa a sortüzek ütemét, és közben megállás nélkül az őket fenyegető veszélyeket kutatta. Látta a földön térdelő Hagmant, és a kis lövészcsapat tagjait, akik megállás nélkül a zömök csesszírieknek töltöttek, és Knowles tudta, hogyha egy tiszt kidugja az órát a teraszra vagy a tetőre, Hagman azonnal leteríti egy puska golyóval. Saját emberei, akik a tüzek közelsége miatt már is úsztak a verítékben, lépésről lépésre haladtak előre, a falakat és az ablakokat szórták meg muskéta golyókkal, s a hadnagyban ekkor ötlött fel, hogy ez még csak a harmadik igazi összecsapása. Leküzdötte magában a páni rémületet és a késztetést, hogy fedezékbe rohanjon, a hangja nyugodt maradt, és a zajban alig hallotta a körülötte fütyülő karabélygolyókat. Látta, ahogy az ellenséges lövedékek a sorok közé vágódnak, és több vörös kabátos elzuhan a porban. Látta, hogy Reed őrmester gondjait viseli a sebesülteknek, azután hirtelen eszelős kétségbeesés vett erőt rajta, amint azonosította a bugyborékoló és elkínzott hangot, amely az elmúlt percben a dobhártyáját ostromolta. Félrelépett, hogy távolabb kerüljön a tűztől, és meglátta a lángok között vergődő francia tisztet. A férfi, mintha a hadnagy felé nyújtotta volna a kezét, elfeketedett ujjai karmokként görbültek, és az ő torkából tört fel az a rettenetes hang. Nosznak hirtelen eszébe jutott a kezében szorongatott kard, a penge, amelyet atyától kapott, és fintorogva lépett közelebb, hogy lehunja szemét, s átszúrja a haldokló torkát. A parancsok abban maradtak, de emberei észre sem vették, és tartották a sor tüzek ütemét. A golyók át meg átjárták az árnyékokat, és Nolsz kinyitotta a szemét, hogy azt találja, most először ölte meg egy ellenségét karddal. Azután Harper őrmester hangja harsant az udvaron. – Ide bent, uram! Sharp úgy becsülte, másfél perc telhetett el azóta, hogy a lövészek megtisztították a kaput. Önkéntelenül is számolta az udvaron eldördülő sortüzeket, és feltételezte, hogy ilyen fényviszonyok mellett a katonák minden 15 másodpercben eleresztettek egy sortüzet. A Moreno ház előcsarnokában javában dúlt a harc. A lépcsősor tetejéről az ellenséges tisztek láthatták, mi történik, és a saját használatukra megtartott bútorokból torlaszt emeltek. Sharpnak mindent elsöprő sortűzre volt szüksége, hogy megtisztítsa a lépcsőt. Őrmester? Öngyilkosság lett volna a lépcsőn támadni. A nagy darab ír tett egy lépést a lépcsőfokok felé, de Sharp megállította. Adja a puskát! Harper leengedte a válláról a hétcsövő puskát, elvigyorodott és megrázta a fejét. Mielőtt még Sharp megállíthatta volna, az őrmester felugrott az első fokra, felfelé irányította a félelmetes fegyvert és meghúzta a ravaszt. Mintha egy kisebb ágyú dördült volna el a helyiségben. A puska füstöt és lángnyelveket okádott, és kis híján beszakította a dobhártyájukat, majd Sharp rémületére az őrmester hátra tántorodott és elzuhant. Oda rohant hozzá, már is a legrosszabbtól tartva. Harper vigyorgott. Rúgni, azt tud a nyavajás! Sharp kettesével szedte a fokokat. Előre szegezte kardját, és látta, hogy a lövedékek szétforgácsolták a barikádot, és vérpettyekkel szórták tele a szemközti falat. Azután egy francia tiszt célba vette a pisztolyával, és Sharp semmit sem tehetett ellene. Látta, hogy a férfi hátra húzza a ravaszt, a kakas előre vágódik, de nem történt semmi. Sietségében és rémületében a francia elfelejtette felporozni a serpenyőt. Ezzel alá is írta a halálos ítéletét. A kard lecsapott, kettőbe hasította a férfi koponyáját és agyát, és Sharp félrelögdöste maga előtt a bútorokat, hogy rávesse magát a másik két franciára, aki túlélte a hétcsövű fegyver gyilkos tüzét. – Lövészek! – kiáltotta Harper, miközben végig dübörgött a lépcsőn. Sharp előre lendült, megsebezte az egyik franciát, és félrelépett, amint a másik felé döfött a kardjával. Azután Harper már felzárkozott mellé, előre szúrt bajonettjével, és ezzel meg is tisztította a lépcsőfordulót. – Körszi! – kiáltotta Sharp, elfeledkezve az illő megszólításról. – Az Isten fáját merre lehet? – Körszi! – Sharp! – az őrnagy az egyik ajtóban állt, és a derékövét csatolta föl. – Sharp! – Kifelé innen, őrnagy! – De hát a becsület szavam! – Akkor is kiszabadítom! – Pokolba a becsület szóval! Egy ajtó nyílt ki a folyosó végében, puska dörrent, majd az ajtó bezárult. Körszi hirtelen életre kelt. – Arra! – a bezárt ajtókra mutatott, a folyosó túlsó felén. Arra lehet kijutni. Sharp bólintott. A lépcsőforduló biztonságosnak tűnt. Francia tiszt nyitott ki egy ajtót a folyosó végében, de egy puskagolyó elvette a kedvét a további kíváncsiskodástól. A zöld zubbonyosok újra töltöttek, várták a parancsot, és Sharp kilépett a lépcsősor tetejére. Odalent káosz uralkodott. A szoba megtelt lőporfüsttel, amelyet minden pillanatban lángnyelvek szaggattak át, ahogy a vörös kabátosok tüzet nyitottak az ablakokra, ajtókra és folyosókra. Nos, rég felhagyott a vezényléssel. Most minden katona olyan fürgén tüzelt, amennyire csak tőle telt, míg a muskétagolyók nyomában repkedő égő papírfoszlányok lángra lobbantották a gyékény szőnyegeket és a függönyöket. Sharp tölcsért formált a kezéből. Hadnagy! Jöjjenek fel! Nos bólintott, és embereihez fordult. Sharp maga mellett találta Körszit, aki fél lábon ugrálva próbálta felhúzni a csizmáját. A puskák fedezik őket, őrnagy! Vegye át a parancsnokságot! Körszi bólintott, és nem adta jelét meglepetésének, Sharp határozott parancsa hallatán. A termetes lövész a csukott ajtókhoz fordult. Az első nem volt bezárva. A szoba üresen, az ablak hívogatóan nyitva állt, és Harper már neki is látott, hogy kirugdalja a megmaradt üveget és keretet. Sharp próbát tett a másik ajtóval, és amikor ellenállt, nekivetette a vállát. A fa a zár körül könnyedén megadta magát, és Sharp berontott a szobába, majd megtorpant. Az ágyon egy lány feküdt, akinek kezét és lábát a kerethez kötözték. A párnán szétterülő sötét haja és fehér ruhája Josephinára emlékeztette, ahogy a szájpecek felett megvillanó szeme is. A lány görcsösen rángatózott, minden erejével igyekezett szabadulni, és Sharpot szinte szíven ütötte kivételes szépsége. A lövések egy pillanatra sem maradtak abba a földszinten, majd hirtelen kiáltás harsant, Sharp üszkös fa bűzét érezte, és gyorsan odalépett az ágyhoz, hogy ormotlan kardjával elmetsze a kötelékeket. A lány félrekapta a fejét, és a szoba sötétbe borult sarka felé biccentett, ahol Sharp hirtelen mozgásra lett figyelmes. Levetette magát a padlóra, meghallotta a dörrenést, és arcán érezte az elszisszenő pisztolygolyó szelét. Sharpra nem kisebb sárzsi, mint egy huszár egyenruhát viselő ezredes támadt, akinek az élvezetét félbeszakította, mielőtt az még elkezdődhetett volna. Félelem torzította el a férfi vonásait. Sharp elmosolyodott, felkapaszkodott az ágyra, és figyelte, amint az ezredes igyekszik kiszabadulni a sarokból, majd rideg elszántsággal a falnak szegezte fogját. – Őrmester! – Harper rontott be, kezében a hétcsövő puskával, és meglátta a lányt. – Ha, Isten óvja Írországot! – Szabadítsa ki! – Sharp hallotta, mint Körszi hangja felharsan a lépcső tetején. Elég volt! Odalent Knowles kiadta a parancsot, majd hangosan megszámolta az embereket, és a sebesültekkel az élen az emelet felé terelte őket. A francia ezredes kivehetetlen szavakat dadogott, és a lány felé mutogatott, de a kard nyugton tartotta, és Sharp azt kívánta, bárcsak azonnal megölte volna. Nem most volt itt az ideje foglyokat ejteni, és Sharp azt sem tudhatta, mi vár rá odakint. A lány eközben kiszabadult, a csuklóit dörzsölgette, és Sharp leengedte a kardot. Figyeljen a fickóra, őrmester! Odarohant az ablakhoz, kardjával kiütötte az üveget, és odakint csak az üres sötétséget látta. Meg tudják csinálni. Az első vörös kabátosok felértek a lépcsőn, azután a francia ezredes felüvöltött pokoli kínjában, és Sharp hátra pördülve azt látta, hogy a karcsú, sötét hajú lány megragadta az ezredes szabjáját és hegyét, pontosan a férfi ágyékába döfte. A lány mosolygott, és Sharpnak a lélegzete is elakadt a szépsége láttán. Harper döbbenten merett a lányra, Sharp ügyet sem vetett a franciára. – Patrick!
– Uram!
– Hozza ide az embereket! Az ablakon átmegyünk. Itt és a másik szobában. A lány leköpte az ezredest, aki belerogyott a saját vérébe, azután Sharphoz fordult, és tekintetéből csak úgy sütött a megvetés, amiért Sharp nem ölte meg azonnal a franciát. Sharp beleszédült a látványba, felkavarta a zabolátlan szépség, és alig hallotta a lépcsőfordulón harsanó parancsokat, a muskéták dörgését. Legjobb szándéka ellenére képtelen volt másra figyelni, még a lány meg nem törte a varást. Most, hogy kezébe vehette ellensége kardját és tulajdon szabadságát, a lány a felfordulásra ügyet sem vetve, kirohant az ajtón, és a folyosón jobbra fordult. Sharp követte, és miután minden elővigyázatossága elpárolgott, nem maradt más hátra, csak a bizonyosság, hogy egyes dolgok, vagy talán csak egyetlen dolog, képesek fenekestül felfordítani egy férfi életét.